26. fejezet. Az alkony. Jókai nyilvános élete voltaképpen idáig terjed. Ami ezentúl van, az már nem tartozik szorosan az életrajzhoz. Annak elbeszélése csak rossz szokás. Csecsemő korában még Napóleon is bizonyosan csak olyan csecsemő volt, mint a többi. És talán olyan tehetetlen fecsegő aggastyán lett volna 90 éves korában, aminők a 90 éves aggastyánok. Csak a közepe Napóleon. Az úzmarával ellepett fák télen mindegyformák. Jókai élete innen kezdve kétség kívül az alkonyat. Az est leszállt már, de még korán van gyertyát gyújtani. Özvegy öreg apafi Mihály fejedelemről jegyzi fel költőnk a szenilitásnak azt a fajtáját, melyben az embernek a melle kívánja az asszonyt. A fejedelem őnagysága, ha kinéz az ablakon és meglát a palotájából valami formás, begyes menyecskét a környéken mozogni, legott üzenni akar lakájtól, tanácsostól, hogy akivel legelőször találkozik, elveszi feleségül, menjenek és kérjék meg a kezét azonnal. A környezete be van már tanítva, azt mondják, hogy jól van, úgy lesz, hogy őnagysága parancsolja, és azzal nem mennek sehová, és apafi Mihály ura, amire újra látja a küldöttet, elfeledkezik a menyecskéről, immár más asszony személyekre vetvén, azóta bűnös szemeit. Gyakori betegség ez az aggastyánoknál. Hajdan! Morbus transzilvániézis, erdélyi betegségnek is nevezték. Benne volt Betlen Gábor is. A gyöngébik nemnél se szokatlan. Priel Cornélia rá a legutolsó példa. Az elme elveszti eddigi fesz erejét, és az érzések feltartóztathatatlan visszaviszik az embert a gyerekkorba. És ebben a visszafelé való útjában igen természetesen végigmegy az ifjúkorán is. Útközben hát szerelmes is lesz, és ha jól nem vigyázunk rá, megházasodik vagy férjhez megy. Amilyen mesterien leírta apafi Mihálynál ezeket az érdekes szimptomákat, éppen olyan mértékben és sorrendben kezdtek azok ő rajta mutatkozni. Nem lévén már többi ambíciói sem a politikában, sem az irodalomban, vágyai ilyen irányban kezdtek elkalandozni. Leginkább színésznők kötötték le figyelmét, kiket este játszani látott, s kik hódolattal közeledtek a nagy íróhoz, annak protekciójától fényes előmenetelt remélvén. Egy darabig még szorgalmasan járt a klubba, történelmi tarokpartiba, de hova tovább kezdett elmaradozni. Még mindig írogat, de keveset, leginkább a Pesti Hírlapba, ahonnan 3000 forintot kapott évenként, amelyért 25 évnyi kéziratot lett volna köteles írni, de nem írt annyit. A Barátfalvi Lévita jelent meg még tőle 1897-ben, mint az Elátkozott család folytatása, ebben újra elénk bukkan a feledhetetlen Tardona regényes bükkjeivel, Jámbor népével. 1898-ban a Magyar Hírlapba írogat többnyire jelentéktelen apróságokat, emlékeket, aktuális tárgyú tárcacikkeket, köztük az Öreg ember nem vén ember című regényt, mely azonban csak egy év múlva válik szenzációs művé, miután azt hiszi a közönség, hogy saját magát írta le benne, anticipálva a jövőt, minek következtében némely újságok újra lenyomatják. Főrendi házban nem igen jár, a temető előszobája ez mondja, nem bírom megszokni. A klubban is ritka vendég, Fesztitől kérdezgetik a barátai, mi történik az öreggel. Éli a világát, feleli Feszti. A hír mindenféléről locsok, hogy valami színésznőbe szerelmes, hogy el fogja venni, már bolond beszédek ezek, ki hinne el ilyeneket. Míg végre 1899 őszén, szeptember 16-án kipattam minden. A lapok a leghitelesebb formában meghozzák a hírt, hogy a 74 éves aggastyán megházasodott. Elvett egy fiatal színésznőt, Gróz Bella kisasszonyt. Az egész országon végig száguldott a villám gyorsaságával a pikáns hír, és feltárultak egész mesztelenségükben a kínos családi jelenetek, melyek azt megelőzték a baráti közbelépések, és minden egyéb, ami azzal összefüggött, Végig hurcolva a dicsőségtől körül ragyogott emberi főt, a parázna beszéde gúnyos tréfák kloákáján. Minden jobb érzésű embernek fájdalmat, lehangoltságot okozott ez, pedig hiszen várható volt, hogy ilyes valami történhet. Pszichológiailag nem szorul nagyobb magyarázatra. Mostani nősülése éppen abnormis, mint az 51 év előtti. Akkor ő volt túlságosan fiatal a feleségéhez. Most a felesége, egy 20 éves leány, volt túlságosan fiatal hozzá. Ő maga észre se látszott venni e számbeli különbségeket az évek között. Mert megzavarta, hogy a múzsájával más elszámolási viszonyban állt. A múzsája fiatal maradt örökké, és őt is fiatalon tartotta hajlott korában is. Hiszen kétségen kívül ítélő tehetsége eddigi fesz erejének is meg kellett lazulnia, hogy nem bírt ennek a lépésnek ellenállni. Ám bár hiszen joga van még a legutolsó féregnek is azon a falevelen élni, amelyiken akar. Könnyű megérteni azokat az indító okokat, melyek legközvetlenebb hozzátartozóit. A házassági frígy megakadályozására sarkalták, de talán a mód nem volt jó, amelyet követtek, hiszen ő maga jelezte azt pompásan, apa finál. Rá kellett volna hagyni. És akkor talán magától elfelejt is, nem ellenkezik vele, ami egy gyereknél feltüzeli, és hősiességén magasztosítja az ellenállást. De minden jobb lett volna, mint az, ami történt, hogy a már bevégzett tény a különböző jelenetek miatt úgy szólván a kirakatba vitetett, s a véletlenek szeszélye, s a nagy öreg ember naív hiúsága miatt egész végig köznevetségül a kirakatban tartatott. Ha csendesen, zajtalanul rejtve megy végig mindez, a világnak kevés köze lett volna hozzá. Goethe házasságát is rosszalta. De csak szűke weimári környezete a nagy német nemzet meg sem mozdult. Igaz, hogy Goethe még nem volt abban a korban, de végre is az ember akkor nyúl a mézhez, amikor vágyik rá. Teljesen a jókai magándolga az, amelyhez senkinek semmi köze. Bohó beszédek, hogy egy nagy embernek adni kell valamit magára. Hogyan? Azzal kellene tehát büntetni egy kiválóságot, hogy annak kevesebb legyen szabad, mint más tisztességes embernek. Ez a tétel egy percig se állhat fenn, ellenkezőleg a nagy embernek többet lehet elnézni, mint a többieknek. És végre is kit érdekel egy nagy ember megítélésénél, hogy ki a felesége? Kisebb lenne-e Napóleon azért, ha egy szolgálóját veszi el, ahelyett, hogy Mária Luizát hozott el magának a bécsi burgból? Kérdezi-e valaki, hogy ki volt Shakespeare-nek a kedves neje? Jut-e eszedbe Mrs. Dickens után kérdezősködni, ha a Copperfield Dávidot olvasod? Abban volt elhibázva, hogy nem elég csendesen történt. Mikor az ilyen események kisülnek, akkor már rendesen régiek, és a világ egy mosolyal napi rendre tér fölöttük. De ez alkalommal bizonyos ügyetlenségek miatt közeseményé vált a házasság. Jókai meghasonlott családjával, mint egy könnyelm ifjonc, kit nagy szenvedély elragadott. A sajtónak és a közönségnek ezt a beavatkozás-szerű viselkedését nem lehet egészen rossz néven venni, mert hiszen azzal mutatta meg legjobban, mennyire szerette Jókait, hogy szinte azt hitte, még a magánéletéhez is köze van. S maga Jókai még tetézte azzal, hogy amint a nászútról, Szicíliából hazaérkezve értesült az itt szállongó hírekről, hogy új családja nem jól bánik vele, cáfolatul váltik szerelmi ömlengéseket írt új nejéről a lapokba, mert mindent inkább akart, mint azt, hogy sajnálják. Csak éppen ez kellett, hogy a komikus esemény soha a szőnyegről le ne kerüljön, hogy ott legyen a kávézó nénikik uzsonnájánál. A lapok szenzációs újdonságaiban, vadászok csípős élceiben, képviselők tricstracsában és a vigyorgó csőcselék durva kiszólásaiban. Így halványodott a jókai nimbusz a szemlátomást. De meddig halványodott? Vajon érdemes erről beszélni aránylag azon időhöz, a századok sokaságaiból, mely neki, mint írónak, átélnie hagyatik. Morton doktor meséli, hogy Ninon de Lenclosnak 1657. január és februáriusban egy csúfa var volt az arcán. Nem volt-e azért Ninon de Lenclos mégis nagy szépség? Nos, jól van. E két hónap alatt megengedjük, hogy nem, de azelőtt és azután. A nimbusznak ez az elhalványodása csak fallácia. Mint mikor napfogyatkozáskor bekormosított üvegen néznek be a napba, nem a nap lett bágyattabb, hanem csak az üvegkormos, amin nézik. A kormos üveg eltűnik a szemétre, ahová való, és a nap marad olyan fényesnek, amin ő volt. De ha nem ártott is az írónak, vagy csak ideiglenesen ártott, az egyének valóban súlyos helyzetet teremtett ez a lépése. A szegény öreg embernek elfordulva családjától, röstelkedvén barátaival szemben, nem maradt fenn egyéb, mint végképp száműzni magát a világból, vagy lejjebb szállni más ismeretlen társas körökbe, ahol szintén tapasztalnia kellett, hogy nem az a himporában érintetlen csodálat környezi, ami régente. Nagy bűnhődés volt ez, roppant nagy bűnhődés az isteneknek azért a kedélyes tréfájáért, hogy a szívét meghagyták fiatalnak. Még hiszen feljött néhányszor a klubba, de csak úgy az oldal bejáráson suhant be, és ott is azt vélte érezni, hogy hidegebbek iránt a régi barátai. Mind ritkábban jött, végre egészen kimaradt. Eleinte még kérdezősködtek után, aztán elfelejtették, mintha már nem is volna. Tisza Kálmán halála után egyszer se jött fel többé. A darokparti ki van kezdve, mondta búsan, most már rajtam van a sor. Tisza után Jókai megy. Hogy ne is emlékeztesse a régi napokra, levétette dolgozó szobájában a falról Ferraris ismeretes képét. Fájt neki annak látása. Az elmúlt régi világ rajta feküdt a lelkén, mint egy nehéz kő. Utoljára nem ment már sehová, nem találkozott senkivel, csak a kiadójával. Úri barátai kocsizni látták hébe-hóba, két nővel, és az mindig furcsa megemlegetni való látvány volt. A két nő ült hátul, az aggastyán pedig a gyermekülésen kuporgott. Így lett idegenné itthon az ország legnagyobb fia, csupa merő szeretetből. Nem kívánt sokáig otthon lenni egy húzamban, ha csak tehette, elutazott ide-oda meleg éghajlat alá. Utasoktól, kirándulóktól jött néha valami hír róla. Az is mind a pletyka asztalára való csemege. Csak az úgynevezett cigány társadalom maradt iránta változatlan szeretettel. Itt még mindig ő volt a legnagyobb fényesség. Ezek a bohó fiúk értik az embert. Tudják, mi rajta cafrang és kenőcs, tudják, mi rajta a hús és vér, s mi benne az állat. Ezeket félre nem vezeti a nagyképűség, se a méltósággal kigüllett mell, az oroszláni szemöldök, vagy az ájtatos szemforgatás. Ezeknek a fiúknak jó szemük van. Tudják, mi az égi fény, és mi a földi fénylés. Mert a Szent János bogár is fénylik, de az csak Szent János bogár. Némely politikus is fénylik, sőt világít, mint a villamos körte, ami ha elhomályosul, más körtét tesznek helyére. És az is megteszi. De az égi fényt nem lehet az ég pereméről lecsavarni, és ott van az azért, akármilyen felhőfolt vonul is el alatta. A bohémeket meg nem zavarta ez a minden logika nélkül hajszává fölpiszkált hangulat, melynek kiszögellései kellemetlenül érintették nem csak a szereplőket, hanem általában a komolyabb elemeket. Az Újságírók Egyesülete egy jókai serleget szerzett, melyet a régi magyar ötvösökhöz méltó mester Bachruch készített remekbe. Ebből a serlegből minden március 15-én áldomást isznak, sajtószabadságnak jókaival kapcsolatos emlékére. Különben más alkalommal se történhetett újságírói összejövetel vagy lakoma, hogy a toasztok rendjén magasztaló szó ne essék jókairól, amiről hódoló sürgöny menesztetik hozzá. 1901-ben, midőn a Pesti Hírlap kiadójával összekülönbözött, ki az általunk fentebb említett szerződést felmondta jókainak, az egész sajtó jókai mellé állott, nem is törődve azzal, hogy kinek van a vitában igaza. Ösztönből, szeretetből öreg atyamesterének ellenfelére rohant. Ugyanebben az évben végre elkészült a szerkesztésében megjelenő osztrák-magyar monarchia írásban és képben. Már oly soká húzódott, és olyan bizonytalan politikai viszonyok jelentkeztek ingaszerűen hol ide, hol oda, hogy szinte már kérdésessé kezdett válni, hogy a könyvnek lesz-e hamarabb vége, vagy magának a birodalomnak. A könyv, melynek törzs előfizetői már jobbadán kihaltak, végre elkészült, a résztvevők, minthogy a császár és király égisze alatt ért véget, egyik védnöke elhalván, másik férjhez menvén megkapták rendjeleiket, különböző kitüntetéseiket és végkielégítésüket, Jókai 36 ezer koronát, szélkormány. Ezt az alkalmat ragadta meg, hogy Jókainak az országgyűlés által is megadassa a legnagyobb erkölcsi elismerést, mely a jubileumról elmaradt, és Vlasics közoktatásügyi minisztert bízta meg a minisztertanács az indítvány megtételével, hogy a parlament az agírónak szavazzon meg élethosszígla 8000 koronát, amennyi eddigi szerkesztői díja volt. Végre tehát gyúl még egy kis fény a csillagtalan, beborult est homályban. De haj, az öregembertől elfordul a szerencse, még a rózsából is tormát főznek annak, nem rózsavizet. Az indítvány megtörtént, de nem ment keresztül, amint a nagy öregemberhez illett volna, egyhangulag. A ház nagy többsége zajos helyeslésben és éjjenzésben mutatta készségét. Néhány jelentéktelen képviselő azonban mégis felszólalt. Ez okvetetlenkedésben, melyben különben semmi tiszteletlenség nem vegyül, egyszerre felugrik fürgén, mint egy fűri az öreg madarász József, és alig néhányak által észrevéve a ház szószékére fut fel. És ünnepélyes, rezes hangján beszédbe kezd, mely az immár lecsendesült házat meglepetés szerűen érinti. Én a megnevezett Jókai Mórt hazám ellen vétkes egyénnek esmérem. Csak ennyit szólhatott. Az erre kitört általános fölháborodás vihara elnémítás Szabács, őt magát is elseperte a szószékről. Ez volt tehát az utolsó szó, ami ő felül a Sándor utcai ház öreg falai közt elhangzott, amelyek közt hányszor tartott falrengető taps és tetszés zaj közt 30 esztendőn keresztül beszédeket. Ezt hallottátok hát felőle öreg falak legutoljára, hogy hazája ellen vétkes egyén, és nem omlottatok össze. Ez a hazája ellen vétkes egyén tartotta írásaival millió és millió emberben a honszerelmet, midőn azt mindenfelől oltogatták, elénk tárt az ország múltját lángoló lelkesedéssel, fönséges ihletével kirajzolta jövőjét. Neki élt, neki dolgozott szíve vérével, minden porcikájával, s kivíván a maga számára a világ csodálatát. Annak a palástjával betakarta hazáját. Ez a hazája ellen vétkes ember. Az öreg falak közt ez hangzott el felőle utolszor, és mégse roskadt össze. De hát az ő lelke nem volt-e bizonyos tekintetben még erősebb, hogy össze nem roskadt? Ha nem is, minden esetre legalább vonaglott. Ó, ne áltassuk magunkat, mondjuk ki az igazat. Ennek a nagy embernek az alkonya Végtelenül szomorú volt. Talán céltalan és meddő felkeresni és analizálni az okokat, melyeknél fogva a tragikum megrendítő erejével hat ránk a jókai alkonya. Úgy rémlik egy percre, mintha valamely ballépés bűnhődése lenne. De jobban meggondolva, tagadnunk kell egy ilyen ballépés fennforgását, hiszen nem követette semmi hibásat, olyat, amiért egy kaszinóból ki lehetne zárni, vagy egy párbajnál diszkvalifikálni. Ellentétbe helyezte magát a társadalommal? Még azt sem. Ő semmi egyebet nem tett, mint hogy egy megengedett vágyát elégítette ki fiatal emberesen, nagy zajjal. Épp azért kétszeresen lázító a tragikuma. De ne üljünk fel az első érzésünknek. Ha már a jókai lépéseit vizsgáltuk, vizsgálnunk kell a bűnhődését is, és rögtön rá kell jönnünk, hogy az csak egy jókai féle tragikum, melyet a külső világnak vele szemben való viselkedésében az ő szemüvege szerint éri. Mert egy közönséges filisztert veszünk, annak a sorsa ugyan meg nem rikat azért, hogy a rokonai és barátai elhidegültek iránt, és hogy a pletykázók körök gúnyolják. Kivált, ha megtudják róla, hogy az illető földig sújtott férfi a főrendi háznak tagja, hogy 50 000 korona évi jövedelme van. Még az sem sajtol ki könnyeket szemeinkből, hogy a parlamentben valaki megtámadta, akit a ház ezért lezúgott. Adjátok ezt a véget Vas Gerebennek, Pálfi Albertnek, Vadnai Károlynak, s annyi száz elhalt írónak. S úgy fog feltűnni pályafutások szürke épülete, hogy egy pompás tetőt kapott. De mit szóljunk Jókairól? Az elkényeztetett kedvencről, kinek sorsát napsugárból és rózsaillatból szőtték a párkák. Az ő számára bizonyára olyan finom pókszálakból van összerakva a pokol is, hogy mi nem látjuk szabad szemmel annak, míg ő belefonódva már javában benne vergődik. Nem érintve az ő benső életviszonyait, a külvilág jelenségeit, mégis úgy kellett festenünk, hogy azok az ő szemében mutatkoznak, mert másképp nem érthetnők meg őt. Boldogtalanul, kétségtelenül. Látjuk is néhány erőködését, amit igyekeznék ebből az ő világából szabadulni, de már nincs akarata. Férfias akarat erő hiányában történt minden, ami történt, és ugyancsak akarat erő hiányában nem változhatik meg többé semmi. Lecsüggeszti fejét, és megy-megy rogyadozó léptekkel a bizonytalan vizek felé. Érzi a tikkadságot, érzi a szomjat a régi után, de mégiscsak megy szomorúan előre. Nem dörömből már az ajtajának kis maca, pedig hogy szeretné, ha még egyszer pacsit adna? Rokonai a jó ihászékat kivéve át nem lépik a küszöbét, sem ő az övékét. Jön a születésnap, hegedűsné, nem hozz el az obligált hálósipkát. Pedig hogy örülne most egy ilyen sipkának? Fesztiék sem csörtetnek fel vidáman meggratulálni a pápit. Mindez csak volt. Bánatosan zúgnak, susognak, idegenül integetnek a svábhegyi fák. Legjobb barátai. Talán ezek se szeretik már, ezek se vigasztalják már. Még talán szerencs, hogy ott van a föld alatt a jó Károly és az édes Eszter. Most ezek is elfordulnának tőle. Vajon? Sokszor eltűnődik ezen, mint valami problémán, amit okvetlenül meg kell fejteni. Voltak fázisai, amikor úgy rémlett neki, mintha az egész ország elment volna innen valahová, és őt itt hagyták volna idegenek közt. Egy árva gyermeknek képzelte magát, pedig egy képzelődő aggastyán volt. De mindegy, képzelet vagy valóság, tény, hogy apródonként elmaradt mindenkitől, egyes egyedül találta magát. Nem volt már más barátja, csak az íróasztala. Azt el nem vehette senki. Oda menekül nyilagbajok, gúnymosolyok elől, és egyre ír és mesél az ő nemzetének. Gyermekes ösztöne összefogódzván fantáziájával olyan nyomokon jár, melyekből visszatükröződik a saját helyzete. Új regényében, ahol a pénz nem Isten, egy társat keres és talál Salvator főhercegben, aki egy új világot alapít magának puszta szigeten, ahová idegen nem vetődik be. Semmi hír nem jut be, nem jön ki. Látjuk ebből az ő legtitkosabb érzéseit, hogy ezt a világot magának gondolta ki. Salvatornak csak odaadta. Hát igen, ott ül az íróasztalánál, dolgozó szobájában, és egyre ír. Hiszen alkony van, de itt a lámpa még ég, és el nem alszik, csak majd együtt vele.